Ami ez olyan érdekes, mert nekem van egy ilyen paradoxon ebben, hogy a fiatal lányoktól azt várjuk el, hogy ők hogy felnőttesek legyenek, hogy éretnek nézzenek ki, hogy idősnek nézzenek ki. És amint eléred azt a kort, amikor már tényleg az vagy, akkor már egyből menjél vissza. Tehát, hogy akkor rövid szoknya, cof, nem tudom, kislányos virágos ruhák, meg tudod, visszafogott smink, hogy fiatalabbnak tűnj, full szörtelenítés. Nem tudsz soha jót tenni nőként, szerintem ez már többször is elhangzott epizódjainkban, de hogy így nem tudsz megfelelni az elvárásnak, mert folyamatosan változik kortól függően.
Világmegváltó, tabu döntögető baráti beszélgetések.
Ez a Nem azért, de podcast. A mikrofonoknál Csorba Eszter
és Sólyom Eszter. Ez a téma olyan jó ötletnek tűnt, amikor felvetettük, és most meg, hogy tényleg beszélünk róla, én egy számottevő mennyiségű gint és tonikot töltöttem magamnak, hogy megkönnyítse ezt a témát.
Én meg limoncello spritzet.
Egy kicsit ilyen iki, ilyen kiráz a hideg tőle.
Igen. De egyébként ez a téma már fel volt írva a listánkra szerintem egy-másfél éve, csak soha nem volt lelki erőnk megcsinálni, mert azért ez egész komoly, viszonylag több felkészülést igényel meg. Hát azért ez kell egy ilyen hangulat, nem? Hogy beszéljünk erről.
Igen, és ha valakinek eddig jó kedve volt, akkor most lehúzzuk. Hát jó, kitaláltam, hogy szeretném felvezetni ezt a témát. És remélem, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki annó, ilyen tizen pár évesen teljesen rá volt függve a Pretty Little Liars nevű sorozatra. Eszter, megvan?
Igen.
A Pretty Little Liars-nek az első epizódjában megismerjük a főszereplőket, akik közül az egyik Aria, akit látunk, hogy egy bárban egy nagyon szexi fiatal sráccal összekavar a bár mosdójában. Néhány perccel később kiderül, hogy Aria 16 éves, és a csávó az a gimnáziumi angoltanára. És ez a kapcsolat a következő 6 évadon keresztül a nézők által egyik legjobban sippelt és támogatott párkapcsolat, amit tiltott románcnak ad el a sorozat. És én ezt annó nagyon éltem. És így most így utólag visszagondolok rá, hogy Ezria, ugye a ship nevük, mennyire beteg volt már? Ez a sorozat, ez a groomingnak az iskola példája.
Én nem emlékszem pontosan, hogy volt ez a kapcsolat, nagyon régen néztem, arra én is emlékszem, hogy megzabáltam. Tehát, hogy így nagyon-nagyon hot volt, így tiltott kapcsolatnak volt eladva, ahogy te is mondtad, tehát, hogyha valamit nem szabad, azt nyilván jobban szeretnéd, vagy jobban kívánod, meg akarod. És hát igen, azért a csávó nem volt, tehát nem volt csúnya. Na, mondjuk így.
Igen, és azt gondolom, hogy itt azért szerintem a castingnak is a hibája ez, hogy ennyire sokan megzabálták a sorozatot, mert nyilván idősebbnek tűnt a színésznő, fiatalnak tűnt a színész, de én emlékszem, hogy mennyire Ariának a szülei, amikor megtudták ezt a kapcsolatot, és meg akarták tiltani nekik, akkor mennyire ők voltak beállítva a főgonosznak, hogy az útjába állnak ennek a kapcsolatnak. És most nézek egy nagyon-nagyon jó YouTube videósorozatot, amiben Mike's Mike csatornáján, amiben Mike végigmeséli a Pretty Little Liars-nek a teljes plotját 3 több órás epizódon keresztül, tehát 3 több órás videón keresztül. És egyébként nagyon szórakoztató, ajánlom bárkinek, de konkrétan szinte az összes fiatalkorú lánynak at some point van full felnőtt férfi szerelmi kapcsolata. Ezra nem csak Ariával kavart, hanem még egy évvel ezelőtt Allisonnal is, aki akkor 14 éves volt. 14. Spencer összekavart a nővérének a vőlegényével, szintén 14 évesen, és ezt szintén 13, 14, 15, 16 évesen néztük mi is. Úgyhogy ha nem akarok tovább beszélni a Pretty Little Liars-ről, de valakinek nem jött volna át, akkor a témánk nem is csak a korkülönbségek a párkapcsolatokban, hanem az, hogy társadalomban mennyire normalizálva van a kislányoknak, meg kiskorú lányoknak a szexualizálása, a velük való párkapcsolat folytatása, mennyire infantilizáljuk a nőket, a felnőtt nőket is, és beszélhetünk-e egy normalizált pedofíliáról. Nem akarom a pedofília szót elkoptatni, és a nem oda tartozó dolgokra is ezt használni, ezért majd külön fogunk arról beszélni, hogy ez mi az pontosan, és mi a kiskorúak elkövetett erőszak, vagy szexuális visszaélés a gyermekekkel szemben. Majd azelőtt mondunk egy diszklémert, hogyha valakit ez érzékenyen érint, akkor el tud kapcsolni, az majd egy kicsit később jön, de igazándiból erről szeretnénk beszélni, nem is annyira struktúráltan, mint szoktunk, hanem inkább csak kiemelve dolgokat, amiket így észrevettünk az élet során. Szerinted, amikor azt mondom, hogy így a kislányok szexualizálásának a normalizálása ilyen szép magyarosan és köznyelviesen, akkor neked így mi jut először eszedbe?
Hát mindenképpen az ilyen korai beszólások, amikor mondjuk elkezdesz nőiesedni, vagy akkor megjelennek a másodlagos nem jellemek, akkor ki is raktunk Instagramra ugye ezt a kérdést. Én talán ott vettem észre így személyes példából, vagy ha így belegondolok először, hogy így szexualizáljuk a nőket. Úgyhogy nekem talán az, amikor így elkezdünk megjegyzéseket tenni nagyon fiatal lányokra, csak azért, mert mondjuk nőtt mellük, vagy mondjuk amikor valaki elkezd menstruálni. Például nekem volt egy osztálytársam általános iskolában, aki viszonylag korán kezdett el menstruálni, tehát ilyen 10-11 évesen, ami azt hiszem akkor korainak számított, nyilván most azért tudjuk, hogy teljesen normális, és akkor azért a fiúk ott az osztályban tettek megjegyzéseket, hogy akkor ő már csinálhat szexuális dolgokat. De hát ugye ezek egykorú fiúk voltak, úgyhogy ez megint egy kicsit más szituáció, mintha mondjuk ezt egy felnőtt férfi szájából hallottam volna.
Nekem amúgy nincs ilyen emlékem, nem tudom, hogy azért már nem történt, vagy mármint velem valamilyen traumatizáló, vagy csak elnyomtam. Arra emlékszem, amikor az osztálytársaink kezdtek el így érdeklődni a lányok iránt, de arra például emlékszem, hogy van olyan lány osztálytársam, nyilván ő is az, aki először lett, tudod, ilyen formásabb, meg nőiesebb, és először kezdte mesélni, mondjuk hazafele sétált a suliból, és utána fütyültek, vagy utána kiabáltak az utcán felnőtt férfiak, és ő akkor tényleg ilyen 10-12 éves volt, ami nagyon, nagyon undi szerintem, és feltettük ezt a kérdést az Instán, hogy mikor vett először észre a csajok, hogy a férfiak érdeklődnek utánuk, és van szórás a válaszokban, de nagyon sokan írják, hogy 10-12 évesen már kaptam megjegyzéseket, egész kislányként kaptam az utcán utánam fütyögést és különböző beszólásokat, főleg munkásoktól. 11-12 évesen, 11 éves koromban, 12 évesen, tehát hogy nagyon sokan vannak ilyenek, mikor elkezdtek a melleim nőni. Ez nagyon korai, tehát hogy szerintem egy ilyen fiatal lány nem is nagyon tudja ezt kezelni és hova tenni, és szerintem ez tök káros lehet valakinek a fejlődésére.
Persze, meg igazából, érted, mondjuk, hogyha nem te vagy az első az osztályban, és akár más osztálytársaid, vagy lányok így a környezetedben, abban a korban kapnak megjegyzést akár az osztálytársaktól, és mondjuk te is elkezdesz végre érni, vannak későn érő típusok, akkor az rohadt nagy bók, hogy úristen, végre felém is érdeklődnek. Úgyhogy szerintem így fiatalon, és nem is fogtam fel valójában, hogy mennyire degradálóak ezek a megjegyzések, és hogy mennyire nem jó indulatúak általában.
Igen, és mennyire betegek. Ez is az, amit akkor így 11-12-13 évesen nem tudunk hova tenni és feldolgozni, és utána visszanézve jövünk rá, hogy amúgy ez rohadtul illetlen, és nem megfelelő, és nem volt helyén való, mert akkor még egy kis agyunk nincsen kifejlődve, és nem tudjuk ezt hová tenni, és lehet tényleg simán úgy veszi az ember, hogy de jó, ez a figyelem, meg ez a felnőtt ember, ez biztos, nem tudom, hogyha mondjuk egy tanár, vagy egy tiszteletben álló személy, akkor ő validálja az én létemet, meg a testemet, meg mindent, szóval szerintem ez egy nagyon, nagyon olyan helyzet, amiben könnyű visszaélni valakivel. És sokszor nem kell, hogy történjen semmi érintkezés, vagy semmilyen illegális dolog ahhoz, hogy ez az etikát megkérdőjelezzem, meg hogy ez ebből probléma legyen. Amire itt konkrétan gondolok, az a grooming. A grooming igazándiból valamilyen olyan cselekvésre vagy viselkedésre utal, amikor egy felnőtt ember érzelmi kapcsolatot létesít egy kiskorúval, akár esetleg a kiskorúnak a családjával is, hogy előkészítse a terepet, hogy később szexuális kapcsolat alakuljon ki közöttük, és sokszor ez egy szexuálisan bántalmazó kapcsolat, hogy feloldja a gátlást a gyermekben, vagy akár a családjában, hogy itt van az életében ez a felnőtt ember. Ezt így szerinted érthetően magyaráztam?
Igen, hát valójában az azt jelenti, hogy a felnőtt ember becserkész, hogy behálózott gyereket.
Pontosan. szexuális visszaélés céljából így van, és ami erről nekem egyből eszembe jut, az az, hogy amikor Millie Bobby Brown egy interjúban elmondta, hogy ő egyébként rendszeresen SMS-ezik Drake-kel, és ő akkor 14-15 éves volt, Drake meg ugye bőven 30 fölött. Egyből tök sokat cikkeztek erről, hogy akkor most ez grooming-e vagy sem. Millie is kiállt azért, hogy ne írjanak cikkeket az emberek az ő barátságairól, és hogy tök jó, hogy neki van valaki Hollywoodban, akihez fordulhat tanács, sért, mert ugye Drake is mondta, hogy nem groomingolja, persze, de van abban valami fura, amikor egy 30 plusz éves felnőtt férfi párkapcsolati tanácsokról, meg egyéb életvezetési tanácsokról SMS-ezik egy 15 éves lánnyal.
Nem vagyok tisztában amúgy az SMS-eik jellegével, meg mienségével. Én azt gondolom, hogy alapjáraton nem lett volna ez a probléma, hogyha mondjuk szakmai dolgokról beszélgetnek, mert hogy nyilván mind a ketten a show businessben vannak jelen, nem baj, hogyha az embernek ott vannak barátai, de igen, hogyha mondjuk ilyen párkapcsolati témák is feljöttek, akkor az már lehet problematikusabb.
De amúgy miért barátkozik egy 30 éves, egy 15 évessel? Mit kap abból a barátságból?
Hát lát, hogy ilyen mentor érzést. Tehát, hogy például, hogyha mentorálsz valakit, főleg mondjuk ha hasonló szakmában dolgoztok, az neked is lehet egy jó tapasztalat, segítesz egy friss fiatal embernek a szakmában, aki csak most így próbálgatja a szárnyait, segítesz neki megépíteni ezt az utat, amit esetleg ő követhet. Szerintem azzal így alapjáraton nincs probléma, hiszen mondjuk egy felnőtt ember is tud neked tanítani, és ahogy mondtam, az ilyen mentor érzést tölthet el benne, vagy akár ilyen szülői érzést is.
Jó, fair enough, ezt elfogadom. Nyilván ez nem itt a konkrét sztárok ellen irányult, már nem tudjuk, hogy ott köztük mi volt, de szerintem ez a történet is, hogy ez a tabloidokat megjárta, ez felhívta a figyelmet a groomingra, vagy legalábbis remélem. És akkor szerintem nézzük meg néhány illetlen megjegyzést, mert nagyon sok és nagyon durva sztorikat írtatok nekünk Instagramon. Egyébként, ha valaki nem követ minket Instagramon és úgy hallgatja ezt az adást, akkor érdemes, mert minden témát így egy kicsit így közösen is megbeszélünk ilyen Insta story kérdéseken keresztül. És akkor most tenném ki ezt a disclaimert, hogy ha ez a téma már most ilyen rossz érzéssel tölt el, akkor innen csak rosszabb lesz. Azt a kérdést tettük fel, hogy emlékszel-e rá, hogy kaptál-e valaha kiskorúként valamilyen ilyen illetlen vagy szexualitásra utaló megjegyzést felnőtt embertől, legyen az nő vagy férfi. Akkor most szemezgetek néhányat a válaszokból. Valaki azt írja, tesi tanárunknak felállt hatodikos lányokra.
Amúgy szerintem a tesi tanárok egy külön szar kategória. Tehát, hogy így a férfi tesi tanárok általános meg középiskolában, én nagyon kevés olyannal találkoztam, aki nem, hát nem azt akarom azt mondani, hogy pedofil hajlamú, de hogy aki azért megnézi a fiatal lányokat.
És poénkodunk is erről, nem? Tehát, hogy ilyen konkrétan emlékszem, hogy ez volt a poén a tesi tanárunkról.
Ja, hogy, ja, igen, meg hogy ja, csak azért mész tesi tanárnak férfiként, hogy a lányok jó seggét nézhess mi. Én megnéztem, hogy nárom, hogy milyen jó seggek.
Milyen lányok jó seggek, kis iskolásoké, úristen. Még egy tesi tanár, ez még rosszabb, úgyhogy még egyszer a disclaimer. Egy középsulis tesi tanár mondta, hogy szívesen megerőszakol, ha bemegyek vele a tanáriba. Milyen lovagias?
Szerintem ezért már fel lehetne jelenteni konkrétan ezért a kijelentésért. Tehát, hogy egy női fogorvos mondta azt az egyik hallgatónknak, hogy nagyok a fogaim, kicsi a szám, a jövőbeli párom nem fog ennek örülni. Körülbelül 11 éves lehetett. Kiakasz persze, ha egy férfi mondja, de amikor egy nő mondja ezt, ne haragudjál, szerintem az nálam sokkal jobban kiveri a biztosítékot. Lehet, hogy azért nyilván ez sem jó, nem mondja senki, de hogy így egy nőnek egy nőpártyán kell állnia az ilyen téren, nem?
Igen, meg hogyha felnőtt nőként viccelődik ezen a nő, akármilyen nemű fogorvosom, akkor lehet, hogy elröhögöm, és azt mondom, hogy azt gondolom magamban, hogy hát elég, ez elég furcsa volt, kikérdezett. De 11 évesen? Hogy jut ez eszedbe egy 11 éves lánynak a szájáról? 12 évesen ilyen creepy bácsi mondta, milyen érett kislány vagyok a buszmegállóban. Nevelőapám haverjai többször tettek megjegyzéseket a fejlődő testemre.
Na, ez is nagyon gáz.
Nevelőapádnak jobban kellene megválogatni a haverjait. Ha bármilyen ismerősen megjegyzést tenne bármilyen szempontból a gyerekem testére, többet nem lennének egy légtérben.
És amúgy szerintem ez különösen szörnyű, mert hogyha családhoz közeli, vagy olyan helyzetben történik, amiből nem nagyon tudsz kijutni, mert most érted, az öreg bácsi megszól a buszmegállóban, akkor legalább arrébb tudsz menni, vagy be tudsz neki szólni, de családon belül semmit nem tudsz ezzel csinálni. És valószínűleg, ha elmondod mondjuk, nem tudom, anyukádnak, vagy a nevelőapádnak, nem biztos, hogy komolyan vesznek, sajnos, vagy nem sajnos.
Uh-huh. Egyébként nem ezt szülőként foglalkozni kellene ezzel, hogy felkészülsz rá, hogy egyrészt beszélsz a gyerekeddel, hogyha ilyen történik, akkor meglegyenek a szavai, hogy ezt elmondja neked, mert ezt meg készen kell állni bármilyen barátságot megszakítani és hinni a gyerekednek.
Tudod, amikor vannak ezek az ilyen gyerekeknek mondjuk ilyen tréningek, vagy nem tudom, ilyen preventatív mód jellege, hogy jaj, így ismert fel, hogyha valaki groomingol, vagy így ismert fel, hogyha nem tudom, valaki szexuálisan bántalmaz, és a többi, és a többi, és így. Nem az ő felelősségük, hogy megtanulják ezeket, hogy figyeljenek a jelekre, és hogy megtanuljanak szólni, baszki, hát érted, ott vagy mondjuk, nem tudom, 10 évesen, kint kéne játszani a játszótéren.
Jó, igen, tök igazad van. Én mondjuk TikTokon szoktam ilyen sok ilyen szülői kontentet látni, nem tudom, hogy miért, de nem bánom, meg szívesen megnézem, és akkor ott láttam anyukákat, akik beszélnek erre, meg megmutatják, hogy hogyan beszélnek a gyerekeikkel, és például az egyik ilyen dolog az, hogy mondjuk már kiskoruktól a anatómiai nevén nevezik a dolgokat, tehát nem mondjuk, hogy jaj, a nunid, a csúnyád, akármi, hanem hogy megtanítják a gyereknek a biológiai elnevezéseket, hogy ha ne adj Isten, arról van szó, hogy bárki hozzáér, amikor nem akarja, akkor el tudja mondani, hogy mi történt, hol, mivel. Vagy hogy megtanítják a gyereknek, hogy vannak meglepetések, és vannak titkok, és titkot nem tartunk a szüleink előtt. És akkor nem, hogyha egy idegen elkezdi arra beszélni, hogy jaj, ez titok, ezt nem mondd el anyukádnak, akkor fel lesz készülve, és tudni fogja az a gyerek, hogy ez hülyeség, nem titkolózunk anya előtt. Érted, mire gondolok? Tehát, hogy nyilván nem a gyerek felelőssége, de valahol a felelősségteljes nevelésnek az is a része szerintem, hogy képes legyen segítséget kérni a gyereked. Ezt üzenetbe kaptuk, nem is válasz matricába, mert túl hosszú. Táncpróbán az együttes alapítójától egy idős, kicsit demens bácsi, de szerintem ez nem lehet mentség mindenre. Mármint, hogy úgy az alapítójától, hogy tőle jött az illetlen megjegyzés. Volt, amikor jött nézni a próbát, és így mondta, hogy idézőjel, ugráljanak a cicik. A többi tánctanár, a bácsi felesége meg a gyerekei is, és a szülők is csak legyintettek a dologra, hogy idős bácsi, de ez kislányként sokszor igenis kellemetlen volt. Nem maradt meg bennem annyira erős rossz érzésként, csak most a kérdés kapcsán eszembe jutott, és visszatekintve eléggé elítélendő meg tényleges probléma. Szerencsére nekem nem, de volt olyan, akinek vicces kedve rácsapott a fenekére, ami már átlép sok határt. Hiába lett úgy beállítva, mintha ilyen kedves kis nagypapa lenne, aki csak viccel. Ja, egyébként a bácsi és a felesége között kb. 20 évkor különbség volt. A nő a pasi táncos tanítványa volt, és 18 éves volt, amikor összeházasodtak.
Ez az edző tanítvány, vagy igazából bármi, meg a tanítvány kapcsolata, az tud problematikus lenni. Általában azért, mert ugye ez a kapcsolat akkor alakul ki, amikor a tanítvány, a menti, az azért még fiatal. Tehát az, hogy elvett, tehát hogy én több olyat láttam, hogy valaki amúgy hosszú távú kapcsolatot folytatott utána, vagy akár nem tudom, lett belőle házasság gyerek, és még a mai napig együtt vannak a tanárával, vagy edzőjével. Nekem ilyenkor a korkülönbséges részre, nekem az nagyon hát helyzet, meg kontextus függő. Tehát, hogy én nem tudom azt mondani, hogy úristen, akkor nekem, hogyha 5 év korkülönbség van, az már nekem nem. Vagy hogyha 20 év
korkülönbség volt.
Igazából szerintem egy idő után nem számít. De egyébként nekem van az ismerőség körömben olyan, ahol a lány velem egy idős, a partnere meg azt hiszem 20 évvel idősebb, és igazából egy nagyon jól működő kapcsolat. Sokkal jobban működő kapcsolat, mint mondjuk nem tudom, kiskor különbséggel lévő pároknál. Tehát, hogy én nem tudom azt mondani valamire, hogy vaj, ez biztos, hogy nem, nem tudom így megszabni a határt, nekem kell ahhoz a kontextust, hogy történt, hogy működik valójában ez a párkapcsolat. Mert szerintem egy nagykor különbséggel lévő párkapcsolat is tud jól működni. És nincs, nem feltétlenül van benne grooming, vagy nem tudom, infantilizálás.
Szóval abban egyetértek, hogy ez mindig kontextus meg egyén függő, és én is ismerek olyat, akinél mondjuk, lehet, hogy elsőre azt gondolnád, hogy jobb, ha nem számoljuk ki, hogy ki hány éves és mennyi ideje vannak együtt, de az idő úgymond így ezt validálta, és jól működnek együtt, és teljesen rendben van. Van olyan, hogy valaki tényleg kora érett, van olyan, hogy éretlen még idősebbként, nem tudom, két lelki társ pont így talált egymásra, oké. De szerintem az esetek nagy többségében akár 5-10-20 évről beszélünk korkülönbség, egyrészt a fiatalabbnak akkora számít, másrészt pedig az, hogy amikor összeismerkednek, akkor milyen élethelyzetben vannak. hogyha egy 30 meg egy 50 éves egymásra talál, az mind a kettő egy felnőtt ember, karrierrel, saját bankszámlával, mindenféle családalapítási célokkal, vagyonnal, stb. Ők tudnak úgymond egyenrangú felek lenni a korkülönbség ellenére. De amikor valaki mondjuk még le sem érettségizett, a másik meg 30 fölötti, és nem csak élettapasztalata van, de pénze, karrierje, elismertsége, stb. Hogy ők hogy tudnak egyenrangú felek lenni?
És mivel, hogyha tínédzser éveid végén, vagy a 20-as éveid elején, nyilván akkor felfedezed az életet, bulizol, utazol, mit tudjam én. És mi van, hogyha ez az idősebb csávó már pont abban a korban van, hogy ő egy csomó dolgozott, nem tudom, és kicsit visszavágyik ebbe a bulizós korszakba. Akkor viszont kind of match-el, nem?
Miről beszél egy 18 éves, mindegy, 18, 19, 17, 16, tök, miről beszélgetnek? Az egyik, az nem is élt az iskolán kívül, az iskolarendszeren kívül. Milyen közös témája van? Jó, nem akarok ítélkezni, de az a 25, 27, 28 éves, aki nem akar a vele egykorú párt találni, vagy nem tud, azzal mi a baj? Miért nem?
És nincs vele semmi baj. Akkor kérdezhetjük a másik irányból is, nem? Tehát, hogy ez a 18-20 éves, nem tudom hány éves fiatalabb partner, mert nem kezd a saját korával.
Jogos.
Tehát a 18 évesen szerintem, meg 20-as éved elején, szerintem már azért van belőszúlásod, hogy hány éves a partnered, és mi az, amit tolerálsz, és mi az, amit elfogadsz mondjuk helyzet, meg korkülönbség gyanánt. Nyilván, hogyha egy 14 éves emberről beszélünk, persze, más helyzet.
Azt mondom, hogy mondjuk éppen érettségizel, 17-18 éves vagy. Ne mondd már nekem, hogy nem befolyásolhatóbb. Ki se fejlődött az agya. Nem látott semmit a világból. Nincsen saját bevétele keresete mondjuk, nem minden a pénz, de azért ez számít szerintem a döntéseinkben. Le lehet nyűgözni azzal, hogy itt van valaki kocsival, elvisz étterembe, nem tudom, mennyivel érettebb, mint a korombeli srácok, mert ugye azt halljuk állandóan, hogy a fiúk milyen későn érnek, a lányok korán érő típusok, pont én kellek ennek a felnőtt, érett férfinak, nem akarom, tehát és nyilván nagyon túlzok, meg egyetértek, hogy van mind a két félnek ebben szerepe, de közben van bennem egy rossz érzés. És ez egyébként kortól függet, vagy nemtől független. 30 vagy 20, 28 éves nő egy 18 éves fiúval kezd, mert már az fiú, már mondta, hogy nem férfi, akkor is ugyanolyan rossz érzésem van.
Értem, mire gondolsz, értem, mire gondolsz. Én úgy vagyok vele, hogy megint helyzetfüggő, igazából én nem akarom megbélyegezni ezt a dolgot, mert amúgy nekem van erről tapasztalatom, én 17 évesen egy 28 éves fiatalemberrel randiztam komolyan egy másfél évig.
Kibújik a szagazságból.
Tehát úgy érzem, hogy talán nekem egy picit több tapasztalatom van ebben, mint mondjuk neked, Eszter, aki már 10 évesen együtt van Marcival. És én úgy gondolom, hogy ez helyzetfüggő, tehát hogy ez mindkét személytől függ. Én ezt így nem akarom elítélni, vagy azt mondom, hogy ez rossz, vagy furcsa, vagy úristen, ez nem lehet, és hogy nem tudnak miről beszélgetni, mert igenis tudsz miről beszélgetni, elég sok mindenről, elég komoly felnőtt témákról, vagy akár nem tudom, neked fontosabb, talán nem annyira felnőtt témákról is, saját tapasztalatból. Úgyhogy addig, amíg nem voltál ebben a helyzetben, ne ítélkezz. Ez az én véleményem. És persze, szituáció függő megint. Mert hogyha most ott lettem volna 17 évesen, és ez mondjuk egy grooming kapcsolat lett volna, az nyilván megint kurva más, mint amikor én önszántamból dolgoztam ezért a kapcsolatért, és szerettem volna benne lenni.
Jó. Ezt elfogadom. Kérdeztetek még erről? És amúgy ez a csávó, vele beszéltetek valaha arról, hogy tehát, hogy őt érdekelte valahogy a korkülönbségetek, vagy erről mit mondott?
Egy elég felnőtt beszélgetésünk volt, és mondta, hogy ha ez nekem oké, akkor ő szívesen folytatja, de ez is abszolút rendben van, hogyha ez nekem nem fekszik, mert hogy a saját korombeli fiatal fiúkkal szeretnék én itt randizgatni.
Nem volt semmi red flagja a csávónak? Most full őszintén.
Ne haragudj, ezt arra melyik csávónak nincs red flagja. Szóval mi nem egy országban éltünk egyébként. Tehát, hogy én itthon voltam, ő meg nem. Igazából a kommunikáció teljesen rendben volt. Talán az volt az ilyen red flag, hogy valójában nem nagyon beszéltük meg, hogy ennek a kapcsolatnak mi lesz a kimenetele. Nyilván akkor nekem az volt még a tervem, hogy én otthon leszek egy ideig, még egy két évet, mondjuk akkor hát, még érettségiznem is kellett, és én nem terveztem abba az országba költözni valójában, ahol ő volt akkor, úgyhogy ez lett így a vége, de az az igazság, hogy kommunikáció szempontból nem gondolnám, hogy nem tudom, hogy nagyobb red flag-eket mutatott volna, mint más közeli, vagy kisebb korkülönbséggel lévő kapcsolataim. Tehát, hogy a consent az mindig ott volt, mindig megkérdezett, meg voltam kérdezve mindenről. Ha valamit nem akartam csinálni, abszolút rendben volt, tehát, hogy így mertem megszólalni.
Próbálok rákeresni a magyarországi szexuális aktusba való beleegyezés korhatárának, és itt ami erre a kapcsolatra, amit itt elmeséltél, vonatkozik, az az, hogy egy 18 év alatti fiatal és egy 18 év feletti személynek a szexuális együttléte akkor büntetendő, ha az idősebb fél visszaélt az előbbivel kapcsolatban fennálló hatalmi vagy befolyási viszonyával. Nálatok ilyen szerintem nem volt hatalmi vagy befolyási viszonya. Ez mondjuk szerintem olyan, hogyha mondjuk egy tanár az egyik, vagy valami más módon hatalmi viszonya van. De egyébként van olyan ország, ahol ez szigorúbb, és ahol mondjuk ez már nem lett volna oké. Ezt nyilván a jog, meg azt, hogy így emberileg valakinek mi fér bele, az nem biztos, hogy egyezik. Jó, meggyőztél, meg amúgy is nyilván nem ítélek el így látatlanba senkit, meg én is tudom, nekem is olyan ismerősen, meg tudom, hogy minden egyéni helyzet más, de nekem személy szerint fura az ilyen, és hogyha én nem lehetek, mert én már elmúltam, de ha mondjuk a gyerekemről lenne szó, akkor biztos, hogy nagyon furcsálnám.
A szüleim tudták, tehát hogy én azért elég őszinten voltam ezzel, de igazából én úgy gondolom, hogy jó volt az, hogy ők nem, tehát hogy találkoztak amúgy ezzel a fiúval. Meg hogyha megtiltják, például én az a tínézser voltam, hogyha azt mondod, hogy nem, akkor azért is megcsinálom. Úgyhogy én itt amúgy megértem a szülőket. Tehát, hogy így visszanézve, vagy hogyha mondjuk nekem gyerekem lenne, és egy ilyen helyzetben lenne, azért lehet, hogy én is felteném, persze ez a dolgot szülőként.
Úristen, még egy indok, hogy ne szülj a gyereket, mi vagy a 17 éves lesz, és elkezd bele randizni, ami 28 éves felnőtt.
De hogy igen, azért megértem, hogy persze van benne egy ilyen elsőleges red flag, ami így felvillan az agyunkban. De mivel nekem volt ezzel saját tapasztalatom, a környezetben is van, azért talán én egy kicsit tudatosabban nézek erre, és megpróbálom az egyéni helyzetet figyelembe venni, és nem egyből ítélkezni.
Milyen jó ember vagy. Szerintem ez egy jó téma is, hogy egy kicsit átváltsunk egy másik dologra, amiről szerettünk volna ma beszélni. Ami pedig az, hogy miért van ilyen sok ilyen szürkezónás sztori, amikor szerintem egyébként egy ilyen férfi, aki mondjuk veled randizott, amikor 17 éves voltál, nem gondolom, hogy ő pedofil. Nem tetszik, amit csinált, de nem gondolom, hogy beteges lenne ez a vonzalom. Azért, hogy valaki egy 17 vagy 16 éves lányhoz tud vonzódni, azért én a társadalmat hibáztatom, és azt, hogy mennyire normalizálva van, hogy szexualizáljuk a fiatalokat. És egy kicsit beszélhetnénk erről, hogy hogyan is történik ez, hogyan is van beállítva ez a kislányosság, és így elmosódnak a határok, hogy mi okés és mi nem, és egy kicsit nem is csodálom, hogy ezek a határok elmosódnak. Mert például, amikor készültem erre az epizódra, akkor eszembe jutott Britney Spears, és neki van egy ilyen nagyon ikonikus outfitje, hogyha beöltözöl Britneynek, akkor ennek öltözöl be például, és ez a Baby One More Time-nak a videoklipjében van, ahol egy ilyen iskolás lány ruhába van öltözve, és az iskolában, miután kicsöngetnek, ott táncol, meg énekel, és abszolút kislány, iskolás lány az egyenruha, ami rajta van. Britney 16 éves volt, amikor ez a dal kijött, és mégis egyértelműen szemmel látható, hogy ez a kép, amit ő is sugal, az egy szexi kép, az egy vonzónak beállított kép, és van ebben valami fura, amiről nem szoktunk beszélni, hogy miért szexi valaki egy kis, két kis fonott coffal és iskolás lány egyenruhával? Miért van iskolás lány egyenruha a szexi női fehér neműk között? Miért annak öltözünk be Halloweenkor? Egyáltalán miért létezik ilyen, hogy szexi iskolás lány? És akkor itt mindegyiknek kitettem az idézőjelet a levegőbe. Valahogy ez a kislányosság elvárás a felnőtt nők felé is. lásd, hogy ne ráncosodj, hogy szörteleníts, holott tényleg csak egy, akár egy pubertás előtt álló lány az, aki tényleg csupasz mindenhol, és valahogy erre törekednünk kéne, de közben legyünk szexik is, és akkor utána meg csodálkozunk, hogy a férfiak egyre fiatalabb és fiatalabb lányokhoz vonzódnak.
Amúgy ez olyan érdekes, mert nekem van egy ilyen paradoxon ebben, hogy a fiatal lányoktól azt várjuk el, hogy ők hogy felnőttesek legyenek, hogy éretnek nézzenek ki, hogy idősnek nézzenek ki. És amint eléred azt a kort, amikor már tényleg az vagy, akkor már egyből menjél vissza. Tehát, hogy akkor rövid szoknya, cof, nem tudom, kislányos, virágos ruhák, meg tudod, visszafogott smink, hogy fiatalabbnak tűnj, full szörtelenítés. Nem tudsz soha jót tenni nőként, szerintem ez már többször is elhangzott epizódjainkban, de hogy így nem tudsz megfelelni az elvárásnak, mert folyamatosan változik kortól függően.
Igazad van, és ezt is egy ilyen jellegzetes mondat, hogy a mai fiatalok sokkal felnőttebbnek tűnnek, és hogy amikor én voltam egy idős, akkor tök kislányos voltam, és ez egyre jobban eltolódik, hogy már 14 évesek akár tényleg annyira úgy néznek ki, hogy én is social media alapján nehezen mondanám meg, hogy valaki hány éves, és akkor nem mondom, hogy oké velük randizni, vagy bármit csinálni, de közben az se lep meg, hogy valaki nem tudja megállapítani. Az, hogyha már megtudod, hogy mennyi idős, és ez nem tántorít el, az beteges, de nem csodálom, hogy mondjuk egy social media alapján nem lehet eldönteni, hogy ki felnőtt, és ki nem. És amúgy tök igazad van, hogy onnantól kezdve, hogy tényleg felnőtté válnak, onnantól kezdve meg elkezdődik a visszafele, hogy minél fiatalosabbnak tűnjön megint. Ez nagyon érdekes, erre nem gondoltam még eddig.
Szóval ezt tudod, hogy ez egyébként ez miért van, tehát annak utána jártál, hogy mi lehet az oka ennek az infantilizációnak, mert valójában ez történik, ugye, amit felnőttet úgy kezelünk, mint hogyha gyermek lenne. Nem csak szexuális, hanem bármilyen más téren akár.
Én megpróbáltam, de én nem találtam erre egy választ, hogy ez miért van így. Mi? Patriarhátus, ez a válaszom, a Jolly Jokerem. Ez nem válasz lesz, ez még mindig a véleményem, de szerintem ebben valami olyasmi lehet, hogyha infantilizáljuk a nőket, akkor egy ilyen függőségi viszonyba tartjuk őket, mint egy gyerek, tudod, a gyerek is nem tud gondoskodni magáról, törékeny, védelemre, iránymutatásra szorul, stb. És akkor, hogyha a felnőtt nőket is egy ilyen alárendelt státuszban tartjuk, akkor ezzel nem csak mondjuk a szépségideálokat befolyásoljuk, hanem mondjuk megkérdőjelezhetjük, hogy miért kerül valaki vezető pozícióba munkahelyi környezetben, amikor tudod, ő csak girl boss, nem főnök, és ez kicsit egy ilyen kis kicsinyítő képző lehet a nők ellen, de ez erről olvastam egy tök érdekes véleményeszét, amit majd belinkelek a show notes-ban, de ez is csak feltételezés, meg kis elemezgetés, nem tudom, hogy miért van így.
Irányíthatod akkor ezt a csoportot. Ugye gyerekeket is könnyebb irányítani, meg hogyha ilyen függőségi kapcsolatban, vagy ilyen függőségi dinamika áll fent. Akár egyéni, akár társadalmi téren azért könnyebb meg. Azért ebben benne vannak az infantilizációba, meg ebbe a kapcsolatba, vagy ebbe a kapcsolati dinamikában, meg az irányításba. Nyilván az összes, nem tudom, standard, aminek nőként meg kell felállnod. Most felvettünk nem olyan régen egy epizódot, a csúnya rossz majommal, a kérdésekre válaszolunk, és azt mondta Eszter az egyik válaszhoz, hogyha el vagy foglalva a saját elnyomásoddal, akkor ugye nem foglalkozol ezzel a társadalmi szinten. És szerintem sokan ezzel az infantilizációval, mondjuk az, hogy nem tudom, meg kell felelnünk a beauty standardeknek, meg minden más szarságnak, így nem feltétlenül foglalkozunk az elnyomásunkkal társadalmi szinten.
Igen, hát gondoljunk csak mondjuk a szörtelenítésre konkrétan. Szerintem a nőknek a túlnyomó többsége azt mondaná, hogy ő azért borotválja a hónalját, mert neki úgy tetszik. Ezt nem kérdőjelezem meg, én is borotválom a saját hónaljamat, de soha nem gondolunk utána, hogy de oké, hogy ez tetszik, de miért ez tetszik? És csak egy, nem tudom, egy 50 évvel ezelőtt, nem tudom hány évvel ezelőtt az emberek nem, a nők nem borotválták a hónaljukat, meg semmiüket, ez egy kiváló marketing fogása volt talán a Gillette-nek, hogy többet tudjon eladni, ezért bevezették, hogy a nők is milyen jól néznek ki szörtelenül, és hoppá, már is kétszer annyi borotva fogy, hanem többször annyi. És amúgy az a vicc, hogy már azt sem tudom őszinte mondani, hogy nekem így tetszik, mert egyre több olyan modern, feminista nő van, aki mondjuk újra manapság se borotválja honáját. Például Instagram tartalomkészítőket is egyre többet. Még mindig ritka, de azért látunk hónai szerzetet villantani, és amikor őket látom, akkor nem taszít. Akkor azt gondolom, hogy jól néznek ki, felnőtt nők, szexik, nem zavar a képben, de amikor magamról van szó, akkor még mindig visszatart ez a szégyenérzet, meg ez a belém nevelt megfelelési kényszer. Ezeket szépen lassan a média belénk neveli. Amit gyakran látsz, az tudatosul, azt internalizálod.
Igen, ahogy mondtad, a média is nagyon sokat hozzásegít. Hát most nézzük meg a reklámokat például, hogy mennyi női infantilizáció történik ott, és hogy valójában mennyire nem ismerik fel, hogy mennyire normális úgymond, hogy bőrápoló krémeket babarccal rendelkező 13 éves lányok reklámoznak. Tehát, hogy nem csak külsőleg tudsz valakit infantilizálni, hanem mondjuk az is infantilizációnak számít, hogyha mondjuk egy nőt megölelsz, egy férfinak meg kezet nyújtasz. Igen, ilyenekre is gondolhatunk, tehát, hogy nem csak az, hogy jaj, lekáborodt vállad, meg rövid szoknya, meg mit tudjam én, divatipar, meg szépségipar, hanem, hogy akár ilyen polite gesztusokon keresztül is tudsz infantilizálni valakit.
Van ebből valami kiút?
Tudatosítjuk magunkban, hogy mik lehetnek azok a dolgok, amik infantilizációk, mert például te magadat is tudod infantilizálni.
De amúgy szerintem ebben az is beletartozik, hogy mondjuk, tehát, hogy merjünk a megfelelési kényszernek, meg a szégyen hangjának ellent mondani, és mondjuk merjünk megöregedni, ne stresszeljünk állandóan a ráncoktól, ne vegyük fel azt a kis iskolás lány jelmezt. Én bízom benne, hogy már azt, hogy beszélgetünk róla, az elindítja a vezérhangját a fejekben, mertek felszólalni a creepy bácsi ellen. Nem akarom túlértékelni a saját hatásomat, de ilyen szellemiségben nevelitek a saját gyerekeiteket. Jó lenne?
És akkor az utolsó szegmense itt az epizódnak, amivel szeretnék egy kis figyelemfelhívást vagy diszklémert tenni, hogy akkor nem az, hogy összekötjük, de szerintem érdemes megemlíteni ebben az epizódban így a pedofília témakörét is, tehát kicsit így át lehet erről kapcsolni, úgyhogy ha valakinek ez egy érzékeny téma, akkor nem ajánlom, hogy tovább hallgassa. Na, diszklémer vége. És azokról a viselkedésekről, amikről beszéltünk így a korábban, az nem feltétlenül tartozik a pedofília szó alá. Tehát, hogy nem minden ilyen ember pedofil. Tehát, hogy akkor mi is az a pedofiliai definíció alapján, szerintem ezt így tisztázzuk is le. Ugye ez egy pszichoszexuális rendellenesség, amely általában felnőtteket érint, és amelyet a serdülőkor előtti gyermekek iránti szexuális érdeklődés jellemez. Tehát olyan gyerekek iránti szexuális érdeklődés, akik még ezt a másodlagos nemi karaktereket vagy jellemzőket még nem fejlesztették ki. A mentális és viselkedési zavarok nemzetközi osztályozása szerint pedofil rendellenességről akkor beszélünk, ha valakinek ez egy visszatérő, erőteljes szexuális késztetés vagy fantázia, ami a saját szorongásához vezet, vagy akár tettekhez is. Fontos megemlíteni, hogy mondjuk a szexuális bűnözők, a szexuális ragadozók, akik mondjuk már el is követtek ilyen bűncselekményt, nagyjából azoknak az embereknek 40-50%-a egyébként nem pedofil, tehát hogy nem nincs motiválva ilyen szexuális gyerekek iránti szexuális fantáziáktól, ami azért szerintem egész sok, hogy így a szexuális elkövetők fele csak az, aki egyébként ilyen fantáziákkal él. A másik fele meg másik okból követi el, tehát hogy mondjuk nem tudom, családi abúzus, vagy mert megteheti, vagy mondjuk bármilyen ilyen substance abuse-ot használ, vagy csak egy ilyen opportunisztik lehetőséggel él. Diagnosztikailag úgy lehet valaki, tehát úgy diagnosztizálsz valakit pedofilként, a DSM 5 szerint, ami a Mental Disorder Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5. kiadás, bocsánat a hunglis epizódért, tehát, hogy valakinek ismétlődő heves szexuális fantáziáknak kell lenniük, ugye serdülőkor előtti gyermekeknél legalább 6 hónapig kell, hogy legyenek ezek a fantáziák, és ezek a szexuális késztetések, ahogy mondtam, vagy nagyon heves szorongást váltanak ki belőled, mert nyilván azért ez egy nagyon, hát ez egy nagyon, nagyon kriminalizált viselkedés, tehát, hogy ezért mindenki tudja szerintem, még akár a pedofil hajlamú emberek is, hogy azért ez egy nem egy fun dolog, hogyha gyermekek iránt vonzódsz szexuálisan, vagy akár már szexuális bűnt követtél el gyermekek ellen. És hogy legalább 16 évesnek kell lenned, és legalább 5 évvel fiatalabbnak kell lenni annak a gyermeknek, aki iránt vágyaid vannak. Megy úgy egy nagy vita így a pedofiliáról, hogy ez egy ugyanolyan szexuális beállítottság, mint mondjuk a heteroszexualitás. Én ezzel egyébként egyetartok, mert nem gondolom, hogy valaki választani szeretné azt, hogy a gyermekek iránt vonzódik, főleg nem egy olyan világban, ahol ez egy iszonyúan kriminalizált és nagyon-nagyon büntetendő és borzasztó viselkedés. De vannak olyanok, akik azt mondják, hogy nem ezt meg lehet változtatni, hogy ez abszolút választás lehetősége, de nem tudjuk, mivel nem tudjuk, hogy hogyan alakult ki a pedofília, tehát hogy lehet, hogy biológiai, szociális, pszichológiai tényezők, környezet.
Ha valakit ezzel diagnosztizálnak, úristen, annyira nehéz erről beszélni, nagyon légy értsétek jól. Ha valaki ezeket a vágyakat tette ki formája, azt szerintem a világ legocsmányabb embere. Hogyha nem tesz semmit, csak szenved ezektől a gondolatoktól, az viszont tragik. Tehát, hogy nem, mit lehet ilyenkor csinálni valakivel?
Egyébként hát úgy lehet kezelni, hogy terápiás, hogy terápián keresztül. Nagyon fontos, hogy ezekről a témákról, tehát hogy kezdjük el ne tabusítani, mert hogyha nagyon tabusítjuk és nem beszélünk róla, akkor ezek az emberek, nyilván, hogyha ilyen vágyakkal küzdesz, akkor kihez fordulsz? Kitől fogsz tudni te segítséget kérni egyáltalán, vagy elmondani neki, hogy úristen, nekem ez így bennem van, nem akarom, nem tudok mit csinálni vele, és ezáltal nagyon izolálódsz, nagyon a társadalom szélére kerülsz, és hogyha izolálva vagy és a társadalom szélére kerülsz, akkor valószínűbb, hogy te el fogsz egyébként egy ilyen bűncselekményt követni. Tehát, igen. Hogy az, hogy a gyermekek iránti szexuális vágyal élő embereknek segítséget, pszichológiai, még mentális segítséget, szerintem az iszonyú fontos abban, hogy elkerüljük ezeket az eseteket, és hogy akár csökkentsük, igen, ennek az előfordulását, de ugye az kell, hogy te meg tudjál bízni valakiben, hogy el tud mondani nekik, hogy úristen, én nem tudom, hogy mit tudok ezzel csinálni. Mivel ez egy szexuális beállítottság, amit nem nagyon tudsz változtatni, mint hogy azon sem tudsz változtatni, hogy te ezt a férfiakhoz vonzódsz. Igazából azt akartam mondani, mint azon sem, hogy meleg vagy, de azt nem akarom a kettőt összekapcsolni, úgyhogy a heteroszexualitás fogom.
Maradjunk szerintem is a heteroszexualitás. Amúgy kikérem magamnak a feltételezést, de...
Igen.
De oké, okay, értem, bocsánat. Értem.
Fontos, hogy ezek az emberek így elfogadják, hogy ez egy dolog, valószínűleg nem tudsz változtatni rajta, tehát hogy az érzelmeidet ezzel kapcsolatban el kell fogadnod, hogy ez így létezik. Viszont azt már tudod befolyásolni, hogy hogyan cselekszel. Tehát, hogy akkor elkövetsz egy ilyen visszaélést, hogy akkor beteljesíted az ilyen típusú vágyaidat. És igen, egyébként terápián, tehát hogy mondjuk akár kognitív viselkedési terápiával lehet ezeket így kortában tartani, vagy kontrollálni. De hogy az első lépés az ahhoz, hogy egy adott országnak legyen ilyen programja. Például egy kanadai pszichológusnak a websájtján olvastam, hogy náluk van egy ilyen program, ő ezt kutatja. Tök érdekes, majd linkelem a websájtját, és hogy pedofil emberekkel foglalkoznak. Olyanokkal is, akik akár elkövettek már szexuális bántalmazott gyermekek ellen, de olyanokkal is, akiknek ez csak hatalmas szorongást, vagy csak így megjelenik az életükben ez a vágy. Nagyon-nagyon borzasztó ez valakivel megtörténik gyermekkorban, hogy egy ilyen szexuális bántalmazást elkövetnek ellene, és sokszor, sok esetben, nem csak mondjuk a pedofiliával, hanem más ilyen nagyon tabusított témával is, hogyha minél jobban tabusítod, annál nehezebb lesz rá megoldást találni hosszú távon.
Szeretném még ezt elmondani, hogy azzal nem akarok empátiát érezni, aki bármit elkövet. Viszont ha valaki csak szenvedettel, és tényleg amúgy nem csinál semmit, csak ezek az érzések gyötrik, az szörnyű, és amúgy ebben egyetértek. Tehát, hogy ahhoz, hogy segítséget tudjanak kérni, ahhoz valahogy lehetőséget kell erre teremteni, ami nagyon-nagyon nehéz. Nem tudom, hogy ezt hogy lehet egyáltalán jól lekommunikálni. Amit viszont mondtál, hogy nem akarod összekeverni a homoszexualitással, az viszont nem nagyon fontos, és megérdemel egy misét, hogy senkinek nem jó, amikor ezt a kettőt összemossák, úgy, ahogy például a gyermekvédelmi törvényben teszi ezt a kormányunk. Semmi hasonlóság nincs abban, hogyha valaki gyerekek ellen követel szexuális bántalmazást, és abban, hogyha két felnőtt, beleegyező férfi vagy két nő bármilyen kapcsolatot létesít, nem lehet egy lapon említeni, nem értem, hogy mosódik össze a kettő, és iszonyatosan ártalmas mindenkire nézve.
Hogyha valaki pedofil és mondjuk férfiként fiúkat, kisfiúkat bántalmaz szexuálisan, nem jelenti azt, hogy ő homoszexuális egyébként.
Igen, ennyi, pont. Illetve, hogyha valaki felnőttként mondjuk a hatalmi helyzetével, például egy iskolában visszaélve gyerekeket bántalmaz, akár kisfiút, akár kislányt, ahogy te is mondtad, az nem jelenti azt, hogy pedofil. A nemi erőszak nagyon sokszor nem a szexről és nem a vonzalomról szól, hanem a hatalomról. Na jó, nem tudok jól lezáró szót, iszok még egyet szerintem, mert ez kemény volt.
Merjünk felszólalni, hogyha ilyen történik velünk, vagy ha mondjuk esetleg környezetünkben is látjuk, és az illető, akivel ez történik, látjuk rajta, hogy mondjuk nem komfortos a helyzetben, tehát hogy ne legyen ez a bystander effekt, hogy csak nézzük, mi történik a társainkkal, legyünk figyelmesek, és igen, ez egy kemény téma, de érdemes ezekről beszélni, érdemes ezekről gondolkozni, hiszen csak így fogunk előre haladni, hogyha elkezdünk ezekről a tabukról beszélni, és egy idő után nem lesznek tabuk.
Igen, és én nem tudom, én szerintem ez eddig is ilyen kimondatlan missziója volt a podcastnek, de én szeretnék mindenkit bátorítani, hogy így beszélgessen ezekről a témákról a barátaival. Jó, senki nem akar partigyilkos lenni, aki felhozza a pedofiliát a baráti társaságban, de mondjuk azt fel lehet vetni így barátnők között, hogy amúgy gondolkodtatok-e már valaha, hogy ti miért borotválkoztok egyáltalán, vagy csak ez a szokás, amit eltanultunk a szocializációnk során. Ezek olyan témák, amikről minden nőnek van sztoria, az is, hogy milyen sokan válaszoltatok ti Instagramon, azt látszik, hogy mindenkinek van valamilyen élménye, és ne tartsuk ezeket magunkban.
Köszönjük, hogy ma is minket hallgattál!
Ha tetszett ez az adás, értékelj minket 5 csillaggal, és ne felejts el feliratkozni Spotify-on, Apple Podcast-en, vagy ahol most hallgatsz.
Kövess minket Instagramon, ahol Nem Azért Podcast néven találsz minket, vagy tudj meg rólunk többet a nemazértpodcast.com oldalon.
2 hét múlva találkozunk.
Sziasztok!